Sziasztok, ez itt az Attágító Podcast, kuriózumokkal a tudomány és a történelem világából. Elképesztő, abszurd és humoros érdekességekkel. Én Júlia vagyok. Híres emberek inspirálnak minket, formálják kultúránkat, talán gondolkodásmódunkat is. Haláluk pedig veszteség a rajongók számára. Néhány közülük szinte bármire képes lenne azért, hogy megszerezzen valamit, ami imádatának tárgyához tartozott. Vagy akár egy darabot is belőle. Két híresség, Mozart és Shelley halálon túli utó életéről szól ez az epizód, amit három kisebb, de annál szkurrilabb híresség anekdotájával egészítettem ki. Mielőtt elkezdeném, ha érdekel a téma, Hitler, Einstein és Poe halál utáni legendás utó életéről már készítettem egy-egy epizódot. Meghallgathatóak a lejátszóban. Mozart koponyája. Hogy Wolfgang Amadeus Mozart, aki magát igazából Amadénak nevezte, a családja pedig Wolfgangnak beszélte, csoda gyerek volt, amilyen csak egyszer születik egy évszázadban, az azt hiszem mindenki előtt ismert. Ahogyan az is közismert tény, hogy a hihetetlen kreativitású Amadé mindössze 35 termékeny, viharos évet élt meg. De én most inkább a halálával, illetve a halála utáni eseményekkel foglalkozom. A történet szerint a 35 éves Mozart már néhány hónappal halála előtt is rosszul érezte magát. Szemtanúk szerint már augusztusban a La Clemenza di Tito című operájának prágai bemutatóján betegnek tűnt. De legkésőbb a Varázs fuvala bécsi bemutatóján szeptemberben már alig hasonlított önmagára, már nagyon beteg volt. De ne siessünk annyira előre az időben. 1791 nyarán Mozarthoz egy szürke hírnök érkezik, és egy aláírás nélküli levelet nyújt át, amelyben egy névtelen megrendelő egy gyászmisét rendel meg. Az 50 dukátos honorárium felét előre kifizeti. A hírnök megbízója, idézem, egy ember, aki nem akarja, hogy megismerjék. Mozart neki lát, komponálni kezd, és közben megbetegszik. Betegsége egyre súlyosabb, a zeneszerző egyre gyengébbé válik, valamikor ekkor egy borzalmas gondolat bukkan fel benne. Sok évvel később, Constanze, a felesége elmondása szerint Wolfgang megszállottan azt emlegette, hogy valaki aquatofánát adott neki. Egy szaktalan, színtelen és íztelen mérget, amelyet már a 16. században is ismertek. Meggyőződve arról, hogy nincs esélye a felépülésre, folyton a halálról beszélt, és azt állította, hogy a requiemet saját magának komponálja. Idézem. Határozottan érzem, hogy már nem bírom sokáig. Biztos vagyok benne, hogy megmérgeztek. Nem tudok szabadulni ettől a gondolattól. Valaki aquatofánát adott nekem, kiszámította a halálom pontos idejét, és requiemet rendelt hozzá. Én a saját magam gyászmiséjét írom. Mozart nem sokkal ezután meghal. Egy hideg, esős, fagyos napon halad a kocsi Mozart holttestével, senki nem kíséri egyetlen kóborkutya kivételével a temetőbe. Ott pedig a testet egy jelöletlen tömegsírba vetik. Így ér véget a világ egyik legnagyobb zenezsenijének rövid élete. Néhány évvel később felbukkan egy koponya, ami állítólag Mozarté volt. Eddig a legenda. Nézzük, mik a tények. Mozart betegsége, tünetek és kezelések. 1791. november 20-án Mozart hirtelen megbetegedett. Magas láza volt, fájdalmai voltak szinte mindenütt, és rendkívül megduzzadtak a karja és lábai. A zeneszerző azonban eszméleténél maradt, és nem delirált. De annyira rosszul érezte magát, hogy még szeretett kanáriát is kivitette a szobából, mert nem bírta tovább elviselni a trillázását. Betegsége második hetében Amadé hányástól és hasmenéstől is szenvedett. Erős hátfájdalmai, magas láza, fejfájása volt. Közben a teste annyira megduzzadt, hogy a ruhái már nem fértek rá. Nem sokkal halála előtt kómába esett. Az orvosi kezelések, amik alatt akkoriban a véreztetést, a hánytatók excesszív használatát és az olyan veszélyes anyagok, mint az arzént, illetve a higant tartalmazó gyógyszerek adagolását éltették, valamint Mozart életmódja és munkamorája, vagy mondhatnám munkamániája, valószínűleg szintén hozzájárultak állapota súlyosbodásához. És sajnos a korabeli orvosi kezelések, ahogy mondtam, inkább rontottak, mint javítottak állapotán. Nem sokkal a halála előtt például 2 liter vért vettek tőle. Diagnózisok és a halál oka. Két tény álljon itt, mindjárt az elején. Mozart holttestét soha nem azonosították, és a bontolásáról pedig lemondtak. Mozart végső, halálos betegségének diagnosztizálására tett kísérletek a rendelkezésünkre álló kevés információ miatt kudarcot vallanak, mivel az állítólagos tények nagy része olyan jelentésekből származik, amelyeket csak évtizedekkel később írtak le. Teljes bizonyosságról így szó se lehet. Összességében ma már több mint 150 különböző magyarázat létezik Mozart halálára, és mérgezéstől a szívbetegségig egyetlen lehetőség sem marad említés nélkül. A halál lehetséges okaként felmerült agyvérzés, szívbetegség vagy a májhibás működése, vese elégtelenség vagy tífusz is, vagy olyan hosszú távú betegségek végső stádiuma, mint például a Basedow-kór. Egy szakértői vélemény szerint például Mozart a nyers sert és hús fogyasztásával terjedő férgek okozta fertőzésben halt meg. Bizonyítéként pedig egy, a feleségének, Constanznak írt levél szolgál, amelyben a disznó húsevésről áradozik. Több embert is gyanúsítottak azzal, hogy megmérgezte őt, köztük saját felesége Constanz, vagy éppen az orvosai. A legismertebb vádlott azonban valószínűleg a bécsi udvari karmester Antonio Salieri volt, akit a történelem azonban már régen felmentett. De sokaknak gyanúsak voltak a szabadkőművesek is, akik állítólag megbosszulták Mozart árulását. Mivel hogy a Varázsfúvala című művében állítólag 18 olyan rituálét fedett fel, amelyeknek a páholy alapszabályai szerint titokban kellett volna maradniuk. Ahogy mondtam, teóriákban és összeesküvés elméletekben nincs hiány. De mit mond az orvostudomány? 2000-ben Baltimore-ban a 6. amerikai klinikai patológiai konferencia is foglalkozott a zenész halálával, bár kicsit másképp. Az izgalmasabb és mindennek előtt tárgyilagosabb munka érdekében a kongresszus résztvevői kezdetben csak a Salzburgi születésű művész betegségének szimptomáit ismerték, a nevét azonban nem. Az orvosok ezután közösen határozták meg az általuk legvalószínűbbnek tartott halál okát. Mozart valószínűleg akut raumás láz áldozata lett, összegezték a kongresszus résztvevői. A raumás lázat Streptococcus baktérium okozza. Ma már nem jelent veszélyt ez a fertőzés a rendelkezésre álló antibiotikumok miatt, de 18. században az emberek belehalhattak. A reumás láz legyengítette a zeneszerző szívét. Ez megmagyarázza, hogy miért volt annyira feldagadva a teste. Ezen kívül ott van Mozart hirtelen ellenszenve az éneklő kanária iránt. Az ingerlékenység a reumás láz egyik klasszikus tünete. Mára ez a diagnózis elég széles körben elfogadottá vált, bár természetesen 200 év távlatából vonzolási jegyzőkönyv és megbízható teljes orvosi kivizsgálatok szakvélemény nélkül csak fenntartásokkal fogadható el. És akkor ki volt ez a sötét, titokzatos alak, aki gyászmisét rendelt Mozarttól? A legenda szerint 1791 kora nyarán egy feketébe öltözött állarcos férfi kereste fel, aki nem mondta meg sem a nevét, sem a megbízóját, és megrendelte a kompozíciót. Ez a titokzatos megjelenés, a sötét ruházat és a halotti mise nyugtalanító érzéssel töltötte el Mozartot. A hírnök megjelenésének, amely talán valóban egy kicsit furcsa volt, meglehetősen banális háttere volt. A férfi Franz von Walser gróf egy zenekedvelő és dilettáns zeneszerző megbízásából érkezett. A gróf felesége röviddel azelőtt halt meg, és a férfi szeretett volna egy gyászmisét a tiszteletére. A gróf egyébként gyakran rendelt műveket nevezte zeneszerzőktől, amelyeket aztán a saját neve alatt adott elő. A szellemi tulajdon lopása miatt ismeretlen akart maradni, ezért küldte el névtelenül hírnökét, aki valószínűleg egyébként a birtok igazgatója, Franz Anton Deitkép volt. Mozart egyébként eleinte nem akarta elfogadni a megbízást, de mivel jó honoráriumot ajánlott neki, nem utasíthatta vissza. És felesége Constanz különösen nagyra értékelte az előleget és sürgette a férjét a komponálása. A Mozart már nem érezte túl jól magát, megbetegedett és a requiemet már nem tudta befejezni. Mozart halála és temetése. 1791. december 5-én hajnali 1 órakor, mindössze 35 éves korában Bécsben meghalt Wolfgang Amadeus Mozart. A halott kém hitziges Frieselfiebert diagnosztizált. Ez az egyik leghíresebb és egyben a legködösebb halálok, ami a lázzal járó bőrkiütés egy régies megnevezése, és amelyet dr. Thomas Closet, a bécsi sztárorvos, Mozart egyik kezelő orvosa diagnosztizált Amadé halálos ágyánál. Egy nappal később a holttestet a bécsi Szent István székesegyház krucifix kápolnájában helyezték el, ahol a gyászszertartásra is sor került. A családon kívül zenésztársak és barátok, köztük van Swieten báró, az elhunytnak tisztelője és támogatója, valamint Antonio Salieri is búcsút vettek Mozarttól. A temetési szertartás áldással ért véget, majd a kor szokásainak megfelelően a koporsó kísérlet nélkül maradt. Halál után Mozartot családi kíséret nélkül temették el egy aknasírban, néhány másik holttesttel együtt az akkor még Bécs mellett levő Szent Márk temetőben. A temetés körülményei tovább táplálták a legendák kialakulását. Gyakran tévesen beszélnek szegények temetéséről, ami egyébként ingyenes lett volna, ami állítólag viharban és esőben kísérő nélkül zajlott. A von Swieten által megrendelt és kifizetett szertartás egy harmadosztályú temetés volt 11 guldenért és 56 kreuzerért, amit akkoriban egyébként a bécsi polgárok 85%-a kapott, és ami megfelelt az akkori temetkezési szabályzatnak. Ez szerint a halottakat csak sötétedés után lehetett a temetőkbe kocsival elszállítani, és ott a többi halottal együtt aknasírokba temetni. Leghamarabb 48 órával a halál beállta után. Továbbá az sem volt szokás, hogy a temetésen rokonok vagy barátok is részt vegyenek. A bécsi obszervatórium szerint, amely az időjárás nyilvántartást vezette, az időjárás enyhe és száraz volt. A bécsi városi és területi levéltár szerint nem tudni, hogy Mozartot december 6-án este vagy december 7-én kora reggel vitték-e a temetőben. Erről nincsenek feljegyzések. Az akkor hatályos egészségügyi rendelet szerint a temetés csak december 7-től lett volna megengedett. A halottas kocsi kocsisa szemtanúk nélkül adta át rakományát a Szent Max temetőben a sírásónak, aki valószínűleg csak másnap végezte el a munkát. Egy aknasírba általában 16 koporsót raktak. 4 egymás mellé helyezett holttestet földdel borítottak be, mielőtt a következő úgymond réteg következett. Mozartot valószínűleg a felső rétegbe helyezték, elsőként a bal oldali gödörbe, amelyet 10 év után aztán egyébként újra megnyitottak, új használatra. Az ilyen dísztelen temetés második József ízlésének felelt meg, akinek a Szent Márki temető köszönheti eredetét. Mária Terézia fia 18. század 80-as éveiben hivalkodás nélküli temetkezéseket rendelt el. Az újra felhasználható, összecsukható koporsók garantálták, hogy mindenkit egyformán temessenek el. Mozart koponyája. Mint a legtöbb korabeli sírt, az övét is kiürítették 10 év múlva, hogy helyet csináljanak új halottaknak. Azonban akadt egy ember, aki legalább Mozart egy részét meg akarta menteni attól, hogy a semmiben végezze. Nem tudjuk pontosan, ki távolította el Mozart koponyáját a testétől, a sírból. A történet egyik változata szerint a bécsi Szent Max temető gondnoka, aki állítólag nagy zenet kedvelő volt, és aki gyerekkora óta csodálta Mozartot, volt a tettes. Amikor a zeneszerző holttestét a temetőbe vitték, az őr emlékezett arra, hogy hová temették el. Egyesek szerint azért, mert egy drót darabot hurkolt Mozart nyaka köré. Amikor aztán 1801-ben kiürítették a sírt, úgymond személyes emlékként megszerezte Mozart koponyáját. A koponya állítólag a temető gondnok haláláig a birtokában maradt, és később egy másik zenekedvelő, Jakob Hürtl vésnök és amatőr zenész kezébe került. Egy beszámoló szerint Hürtl nem sokkal édesanyja halála után kezdett rendszeresen járni a Szent Max temetőbe. Összebarátkozott a temetőgondnok utódjával, aki szintén már élete vége felé járt, és tovább akarta adni a koponyát valakinek, aki értékelni fogja. Hürtl ugyan elfogadta az ajándékot, de kissé frászt kapott tőle. Egyszer már azon volt, hogy a Dunába dobja. Hürtl bátyja, József, sokkal jobban érezte magát, úgymond az emberi maradványok jelenlétében. József, aki Jákob 1868-ban bekövetkezett halála után örökölte a koponyát, Európa egyik legismertebb anatómia professzora volt, az anatómiai bontolás úttörője, aki a világ minden tájáról gyűjtött koponyákat, és aki a frenológia lelkes híve is volt. Hozzett koponyáját boldogan vette fel a gyűjteményébe, és valószínű, hogy ő volt az is, aki a koponya jobb halándék csontjára ezt az idézetet írta Horatius ódáiból, Musa vetet mori, azaz a múzsa nem engedi meghalni. A koponya József 1894-ben bekövetkezett halála után rövid időre eltűnt, de 1902-ben újra felbukkant, amikor is a Salzburgi Mozarteum alapítványnak adományozták. A koponyából addigra már eltűntek részek. Az alsó állkapocs és a koponya alap hiányzik. Feltehetően egy anatómiai vizsgálat miatt, amelyet József Hürtl akkor végzett rajta, amikor már majdnem vak volt. A 20. század folyamán számos anatómus, antropológus és más tudós vizsgálta meg a koponyát, egyrészt azért, hogy igazolják annak eredetiségét, másrészt pedig azért, hogy talán nyomokat találjanak arra vonatkozóan, hogy miért kellett Mozartnak ilyen fiatalon meghalnia. Pár évente minden kétséget kizáróan bizonyítják, hogy a koponya a zenes zsenié volt, hogy aztán a mindent elsöprő bizonyítékokat röviddel később más kutatók cáfolják meg. Néhány szó még a pazarló Mozartról. A magányos, a társadalomból kitaszított, a keservesen szegény, kétségbe esett és a halál előérzeteitől gyötött Mozart kliséje egyszerűen téves. Amadé eléggé pazarló volt. Számítások szerint az éves jövedelme mai viszonylatban legalább 120 ezer és 150 ezer euró között volt, néha jelentősen több is volt. És ez még a drága Bécsben is könnyedén finanszírozott egy előkelő bécsi polgári háztartást. Mozart azonban többet akart. Vagyonokat költött extravagáns ruhákra, túlméretezett lakásokra és a hozzájuk tartozó személyzetre. Időnként a játék szenvedély is eluralkodott rajta. Drága biliárdasztala, nemes lova, ami ma egy drága és gyors sportkocsinak felelne meg, értékes hangszerei, vagyonának egyik legkiemelkedőbb darabjai voltak. Bár voltak adósságai, a végsőkig elegendő hitele volt, mert mindig voltak kilátásai újabb jövedelmekre. Madame Mozart. És néhány mondat erejéig Eszenszó Konstanzról is, azaz Madame Mozartról, aki egy érdekes és ellentmondásos figura. Számomra érthetetlen például, hogy Konstanznak miért csak 1808-ban, 17 évvel a férje halála után jutott eszébe, hogy felkeresse a Sankt Max temetőt, és hogy érdeklődjön a férje sírja után. Egyébként ott tudta meg, hogy az akkori sírásó, József Hotmeyer időközben felásatta a sírokat, így a pontos sírhelyet már ő sem tudta megtalálni. Mozart halálát, ahogy mondtam, számos legenda övezi. Konstanz is szerepet játszott a legendák terjesztésében. A férje halála után két gyerek és jelentős adósságok maradtak rá. Ezért nővérével együtt koncerteket szervezett, amelyeket talán jobban lehetett ezekkel a legendákkal reklámozni. Az egyik ilyen legenda egyébként a Requiem egyik próbájáról szól, amely állítólag még a halálos ágyán történt. Idézem. A Lacrimosa első taktusainál tartottak, amikor Mozart zokogni kezdett, félretette a partitúrát, és alig 11 órával később, hajnali 1 órakor elhunyt. Micsoda veszteség ez a világnak? Ha benned is felmerült a kérdés, hogy vajon élnek-e Mozart vérrokonai, utána néztem ennek. Mozart szüleinek 6 gyermeke közül csak Wolfgang és nővére Nannal élte túl a gyermekkort. Mozartnak és feleségének 2 fia született, akik mindketten gyermektelenül haltak meg. Mozart nővérének 3 gyermeke született, de közülük csak 1 érte meg a felnőtt kort. Ennek a fiúnak született egy lánya, aki viszont szintén gyermektelenül halt meg. A Mozart vérvonal tehát kihalt. Mozart állítólagos koponyája ma Salzburgban, a Mozarteum alapítvány egyik széfjében van. Bár egészen az 1950-es évekig látható volt egy állandó kiállítás részeként. Egyesek a változó ízlést okolják, ami miatt a múzeum vezetősége már nem állítja ki a koponyát, mások viszont azt állítják, hogy a koponya zavaróan hatott a látogatókra, akik néha könnyekben törtek ki a látványtól. És végül néhányan még meg is esküdnének arra, hogy halk zenét hallottak a csontokból. Talán a Requiem utolsó hangjait, amelyek örökre rejtve maradtak Mozart elméjében. Minden év december 5-én, a mester halálának órájában, éjjeli 0 óra 50 perckor összegyűl egy szűkebb Mozart közösség. Fényes nappal azután sorra vonulnak a temetőbe a zenebarátok és a hangversenyek, az operák és a színházak, a filharmonikusok és a szimfonikus zenekar képviselői is. Általában koszorút helyeznek el, zene nélkül, szavak nélkül. Számukra Mozart zenei öröksége a fontos, nem az, ami megmaradt belőle a Sankt Maxi temetőben és a Salzburgi páncélszekrényben. Horatio Nelson íze. Egyáltalán nem szokatlan, hogy egy holttestet alkohol segítségével tartósítanak. Itt is ez történt, csak kicsit másképp. 1805-ben a Trafalgari csatában bekövetkezett halála után Horatio Nelson admirálist egy hordó brandybe, mások szerint rumba áztatták az Angliába való visszaút idejére. A legenda szerint az HMS Victory legénysége, akik bármit megtettek volna egy italért, egy szúrófúróval lyukat fúrtak a hordóba, és egy szívószálon keresztül adagolták az alkoholt. Gibraltár felé tartva többször is megcsapolták a hordót, hogy kocincsanak az admirálisra, egészen addig, hogy mire megérkeztek a hordóban, szinte semmi szesz nem maradt. Innen ered az angol tapping the admiral, azaz megcsapolni az admirális kifejezés, ami erősebb szerszes ital kiszívását jelenti egy szívószállal. A nap király kulináris vége. A napkirály 14. Lajos 1643-tól 1715. szeptember 1-én bekövetkezett haláláig volt Franciaország királya. Hosszan uralkodott, gyakorlatilag ő találta ki az abszolút monarchia fogalmát, ezért a francia forradalom jakobinusai különösen gyűlölték. Sírablók kifosztották a sírját és ellopták bebalzsamozott szívét. A szív kerülő utakon jutott el Francis Bucklandhez, aki egy különc, hóbortos tudós volt. Többek között egy társaság alapítója is volt, amelynek célja az volt, hogy egzotikus állatok tenyésztésével növeljék a lakosság élelmiszer ellátását. Buckland lakomáin mindig volt valami különleges. Bölény, kenguru, struchús. Ez hamarosan arra késztette őt, hogy szinte bármilyen szerves anyagot potenciális élelmiszernek tekintsen. És minél szokatlanabb volt valami, annál jobb. Felfalta csigákat, legyeket, fülbemászókat, vakondokat és tengeri malacokat, és részletes beszámolókat írt tapasztalatairól különböző újságoknak. Egy nap, amikor ismét néhány barátjával vacsorázott, így szólt az egyik vendégéhez. Sok furcsa dolgot ettem már életemben, de királyi szívet még soha. Kitalálod? Pontosan. 14. Lajos szíve végül Buckland tányérján és a gyomrában landolt. Goya két teste. Goya korának legkiemelkedőbb spanyol festője, sőt, a világ egyik legzsenélisebb művésze, élete nagy részét hazájában töltötte, és szerencsétlenségére külföldön halt meg. A 82 éves festő önkéntes száműzetésbe vonult Franciaországba, ahol 1828. április 16-án lehelte ki lelkét. A bordeaux-i Chartreuse temetőben temették el. Spanyolország csak jóval később, 1899-ben kapott engedélyt arra, hogy Goya földi maradványait Madridba szállítsa. Amikor azonban a hatóságok felnyitották a bordeaux-i sírhelyet, probléma merült fel. A sírban két csontváz volt, és nem lehetett megállapítani, hogy melyik Goyáé. Mi több, csak egy koponyát találtak, és nem tudták, hogy az melyik csontvázhoz tartozik. A spanyol konzul táviratot küldött Madridba, idézem. Goya csontvázának hiányzik a feje. Kérem az utasításokat. A minisztérium így válaszolt. Küldjék Goyát, fejjel vagy fej nélkül. Mivel nem akartak hibázni, és praktikusan gondolkodtak, becsomagolták az összes csontot, és elküldték Madridba. A két ember hiányos földi maradványai most egy szarkofágban nyugszanak Francisco de Goya felirattal. A jó Isten válogassa szét a csontokat. Shelley szíve. Shelley azon művészek kategóriájába tartozik, akik túl korán, 30 éves koruk előtt halnak meg. Sokak szerint olyan volt, mint egy angyal, aki, idézem, hiába verdes fényes szárnyaival az ürességben, ahogy Matthew Arnold kritikus is fogalmazott. Percy Bysshe Shelley és két barátja, John Keats és George Gordon Lord Byron voltak az angol romantika leghíresebb költői, és mindhárman fiatalon, alig 3 év leforgása alatt haltak meg. Mary Shelley is hozzájárult férje misztifikációjához, amikor Percy-t halhatatlan lélekként jellemezte, aki nem tudott hozzászokni földi szentélyéhez. Percy és Mary akkor szöktek meg együtt, amikor Mary még csak 16 éves volt. Egyébként Percy néhány évvel korábban ugyanezt tette egy másik 16 évessel, akit teherbe ejtett, és még el sem vált tőle, és aki később rejtélyes módon öngyilkosságot követett el. Életük nem szűkölködött botrányokban, és miután Anglia nem épp a legideálisabb hely volt egy olyan költő számára, aki többek között a szabad szerelmet és az ateizmust hirdette, Shelleyék 1818-ban Olaszországba költöztek, ahol csatlakoztak a száműzött szabad szellemek köréhez, amelyekhez például barátjuk Lord Byron is tartozott. Itáliai tartózkodásuk alatt Byron és Shelley is felfedezte a földközi tengeren való hajózás iránti lelkesedésüket, amelyeket kalandvágyó barátjuk Edward Trelawney bátorított, aki egyébként családba vallása szerint valamikor kalóz is volt. Az utolsó út. 1822. július 1-én Shelley és barátja Edward Williams a röviddel azelőtt felújított Don Juanon hajózott le Livornóba. A kirándulás célja az volt, hogy üdvözöljék barátjukat, Leigh Hunt-ot, aki éppen akkor érkezett Olaszországba is, akivel Shelley és Byron egy liberális folyóirat alapítását tervezték. A kirándulás nagyszerű volt, egészen a hazautazásig. Körülbelül 3 órával azután, hogy a Don Juan ismét elindult Lerici irányába, nyugat felől, szinte semmiből, heves vihar támadt. A férfiaknak alig volt időjük reagálni. Senki sem tudja pontosan, hogy mi történt a fedélzeten, de amikor a vihar alig 20 perccel később elült, sem a hajót, sem az utasokat nem lehetett sehol sem látni. Az ezt követő időben különféle összeesküvés elméletek övezték az eseményt, például, hogy a Don Juan szándékosan akarták elsüllyeszteni, vagy hogy Shelley öngyilkos akart lenni. A legvalószínűbb magyarázat azonban az, hogy a rosszul megépített és túlságosan megrakott hajó egyszerűen nem tudott megbirkózni a hirtelen támadt viharral. És nyilván az is bal szerencse volt, hogy a költő soha nem tanult megúszni. Trelawney egyike volt azoknak, akik utoljára látták élve Shelleyt. Bár csak alig 6 hónapja ismerkedett meg vele, úgymond a férfi megszállottjává vált. A halála után is. Trelawney a partvidéket kutatta, még nem értesült arról, hogy 10 nappal a vihar után 3 férfi holttestét sodorta a partra a víz, mégpedig a tenger partjának különböző részein. Ő értesítette Mary-t is, majd indult a holttestek azonosítására. Ez csak a rajtuk levő ruhák és a náluk levő tárgyak alapján tudta megtenni, mert a bomlás már előre haladott állapotban volt. Shelleyt csak a nadrágjáról, fehér selyemzokniáról és a Keats verseket tartalmazó füzetről lehetett azonosítani, amely összegyűrve volt, a zsebébe dugva. Olaszországban akkor telt, mindenütt szigorú karantén szabályok voltak érvényben, amelyek megkövetelték, hogy a tengerből kiemelt holttesteket a helyszínen temessék el, és a bomlás felgyorsítása érdekében borítsák be oldatlan mésszel. Trelawney és Byron a parton akarta elhamvasztani a holttesteket, hogy a tűz által minden kórokozótól megtisztított hamvaikat aztán bárhol el lehessen temetni. A volt kalóz ezután megrendelte egy hordozható vaskrematórium és bársony borítású dobozok építését, amelyekbe aztán a hamvakat helyezték. Trelawney 1822. augusztus 16-án felkereste azt a helyet, ahol Shelleyt ideiglenesen eltemették. Csak több mint 1 óra elteltével találták meg Shelley sírját a homokban, A munkások véletlenül összezúzták a koponyáját. Bort, sót és olajat öntöttek a holtestre, és füstölőket lóbáltak fölötte. Shelley testét augusztus 16-án hamvasztották el. Byron nem érezte magát felkészülve erre, ezért úszni ment. Lee Hunt pedig még csak a kocsiából sem szállt ki. Csak Trelawney és néhány helybéli nézte végig, ahogy Shelley erősen oszlásnak indult tetemét kihúzzák a homokból. Trelawney később ezt mondta, idézem. Több bort öntöttünk Shelley holttestére, mint amennyit egész életében ivott. Ez az olajjal és a sóval együtt élénk sárkán izzó és cikázó lángokat okozott. A holttest szétesett, úgyhogy a szíve szabaddá vált. Az agya forrongott, habzott és fűlt akár egy üstben, mégpedig nagyon sokáig. Egy szerve azonban nem akart elégni. A szív, vagy amit Trelawney szívnek hitt, ellenállt a lángoknak, és csak valami olajos folyadék szivárgott ki belőle. Trelawney aztán belenyúlt a tűzbe, és kihalászta a szervet. Csúnyán megégettem a kezemet, írta később, és ha valaki megfigyelte volna, hogy mit csinálok, azt hiszem, karanténba kerültem volna. Az orvos történészek régóta vitatkoznak arról, hogy Shelley szíve túlélhette a tüzet, vagy inkább a költő mája, amelynek anyaga tartósabb volt-e az. Akárhogy is, Trelawney a szívet érdekes módon nem Marynek, hanem Huntnak adta, aki aztán később ezt Worcesterben őrizte. Corcordium, a szívek szíve. Mary úgy döntött, hogy férje hamvait fia William mellé temetteti a római protestáns temetőben. De Trelawneynak más tervei voltak. Két sírhelyet is felállított a Cestius piramis közelében, és az egyikre egy titokzatos, felirat nélküli egyszerű sírkövet helyeztetett. Shelley hamvait a másikba vitette át, aminek sírkövébe Shelley nevét, három kedvenc Shakespeare sorát és a félrevezető latin Corcordium, azaz szívek szíve kifejezést vésette. Ami éppen azért félrevezető, mert Shelley szíve nem ott volt eltemetve. Percy szíve végül Maryhez került, aki 1851-ben bekövetkezett haláláig őrizte azt. Egy évvel Mary halála után fia és annak felesége aztán kinyitotta a mindig zárva tartott utazó szekreterét. Benne megtalálták Mary naplóját és Shelley egyik versének egy példányát, amelyet Percy Keats halála alkalmából írt. Az oldalak között egy selyemzacskó barna port tartalmazott. Ez volt minden, ami Shelley szívéből megmaradt, amelyet 30 évvel korábban ragadtak ki a lángok közül. Ez a megható, de hátborzongató emlék férjéről teljes összhangban volt Mary jellemével, elvégre ő volt a Frankenstein szerzője. Mary azt szerette volna, hogy Rómában a férje mellé temessék el, de Trelawney a Shelley sírja melletti üres sírt nem neki szánta. Amikor majdnem 60 évvel később, 88 éves korában Trelawney meghalt, úgy rendelkezett, hogy temessék Shelley mellé a másik sírba. Így tehát nem Mary, Percy felesége, hanem Trelawney az, a volt kalóz, aki örökre Shelley mellett nyugszik Rómában. Ennyi volt az adtágítás mára, remélem tetszett a mai rész. Mint mindig, most is posztoltam további infókat és fényképeket az Instagram oldalamon. Mindig nagyon örülök néhány visszajelzésnek és kommentnek, és köszönöm a sok-sok üzenetet, amiket az Instagramon írtatok. Hamarosan újra jelentkezem, addig is, maradj szkeptikus, maradj kíváncsi!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.